Es könnte das letzte Mal sein. begrüßt im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus alle, die ihr heute hier gekommen seid. Das volle Heil wurde uns eben von den Sängern besungen. Das volle Heil, das auch wir angenommen haben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und da kann man wirklich ein Gelobt sei der Herr anstimmen. Halleluja, haben die Sänger gesungen. Halleluja, das volle Heil. Ja. Lob und Dank sei dem Herrn dargebracht, dass er uns in dieser Zeit zu sich gezogen hat, dass wir Ja sagen durften und dass er jetzt wirklich unser Herr ist, dass wir ihn in unserem Leben nicht nur als Retter, sondern auch als unseren Herrn haben wollen, der schaltet und waltet und regiert, so wie es in seinem Worte sagt. Seid uns, wie gesagt, alle ganz herzlich willkommen, die ihr heute hier mit uns seid und auch alle, die angeschlossen sind. Wir haben einige Brüder in unserer Mitte, die wir auch gestern schon willkommen geheißen haben, wollen es heute nochmal tun. Unser Bruder Moses ist hier aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich sehe, gestern haben wir vergessen, unser Bruder Jean-Claude aus Brüssel willkommen zu heißen. Manchmal sitzen die Brüder ein bisschen weiter hinten, dann ist schwierig. Und wir haben unser Bruder Florin hier aus Klausenburg. Seid uns alle herzlich willkommen. Und auch die Grüße, die uns erreicht haben, sei es durch Zuschriften per E-Mail oder übers Telefon. Zum Beispiel unser Bruder Lotika aus Australien lässt uns ganz herzlich grüßen und wünscht uns Gottes Segen. Genauso wie Bruder Baumgartner aus der Schweiz. Und dann haben wir auch noch unseren Bruder aus Brasilien, den Bruder João Bautista. Auch er lässt uns herzlich grüßen. Die Brüder sind alle mit uns verbunden. Dann auch aus unserem Lande gibt es Geschwister, die sich immer wieder melden und ihre Verbundenheit dem Ausdruck verleihen, wie zum Beispiel Bruder Müller, der in der Nähe von der Ostsee wohnt. Und dann haben wir auch noch nach einer Zeit mal wieder unseren Bruder Alexander aus Tatarstan. Da kann man auf der Landkarte mal schauen, wie weit und wo das überall ist. Der Herr kennt die Seinen, egal wo sie sind, auch wenn wir hier nur einen ganz bescheidenen und limitierten Auszug kennen, aber der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wo alle sind, er weiß, wie er sie erreichen kann, er weiß, wie er uns alle zubereiten kann. Und keiner wird fehlen am Ende. Dann habt ihr vielleicht gehört, dass in Kuba die Situation wetterbedingt besonders war. Ein Tsunami. Die Geschwister sind auch von dort, senden uns Grüße, sind zum Großteil verschont geblieben von dem, was das Land getroffen hat. Aber sie leiden natürlich an den Folgen, die dieses Land jetzt zu tragen hat. Wir wollen ihrer auch im Gebet gedenken und auch derer, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt sich zu melden. Der Herr weiß, wo alle sind, der Herr sieht alle und wir wollen doch alle im Gebet tragen. Lasst uns deswegen noch aufstehen und dem Herrn diese Zeit hinlegen. Treuer himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht. An allererster Stelle, dass wir hier in Frieden und Freiheit versammelt sein dürfen, Herr, dass es uns gut geht, Herr. Wenn wir hören, wie es anderen Geschwistern geht, wovon sie betroffen sind, Herr, dir sei der Lobpreis und Dank dargebracht, dass wir diese Möglichkeit und diese Gelegenheit haben, Herr. Herr, wir bitten dich für heute, für diese Versammlung. Segne du uns, sprich zu uns durch dein Wort. Herr, du weißt, was ein jeder bedarf. Du weißt, wie du uns erreichen kannst, Herr. Lass unsere Herzen einfach nur offen sein für das, was du uns durch dein Wort zu sagen hast, Herr. Und wir stellen uns auf die Verheißungen, die uns gegeben sind, Herr, damit wir, Herr, Anteil haben. Wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Gnade. Du sollst für alles gelobt und gepriesen sein. Wir danken dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns noch mit Liedern fortfahren aus dem Heft hier. Lass uns das Lied Nummer 31 anstimmen. Lied Nummer 31. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Das Evangelium und die Gnade, die uns zuteil geworden ist, das wollen wir besingen, das wollen wir preisen, so wie wir hier im Chorus gesungen haben. Preist den Herrn, Lob und Dank, ja, dass wir dessen teilhaftig geworden sind. Erde, hör diesen Schall. Ja, und dieses Wort, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, die Heilsbotschaft, Jesus Christus als Mittelpunkt der Verkündigung. Das geschieht heute weltweit, da, wo Menschen das Wort auf- und angenommen haben, da, wo es in ihnen lebt, da legen sie Zeugnis ab. Und wir sind froh und dankbar, dass auch wir dieses Zeugnis ablegen dürfen. Und noch mehr als das, dass wir ihn gefunden haben, oder besser gesagt, er sich von uns hat finden lassen, dass wir Ja sagen durften, sind wir mit dem Wort der Wahrheit und allen biblischen Lehren wieder vertraut gemacht worden und dürfen sagen, wir stehen fest auf dem Wort, auf dem Wort des Herrn und können alles prüfen und besonders die Verheißungen, die er uns geschenkt hat, an denen wollen wir festhalten, denn unser Glaube ruht nicht auf irgendeiner Auslegung, sondern auf den Verheißungen, die in dem Wort für uns gegeben worden sind. Das Glauben ist ja ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Und wenn jemand einem etwas in Aussicht stellt, ja, dann muss ich daraufhin glauben. Und für uns ist es wichtig, dass wir nur das glauben, was Gottes Wort, die Schrift, uns in Aussicht stellt. Dann können wir einen gewissen Glauben haben und dem zustreben. Und wir können auch gewiss sein, dass unser Gott der Gott seines Wortes ist. Er kann des Wortes nicht verbrüchig werden. Es muss geschehen. Es muss geschehen. Sind wir darum bemüht, dass es mit uns geschieht in dieser Zeit. Lasst uns noch Lied Nummer 6 anstimmen. Lied Nummer 6, stehend auf dem Wort des Königs.
haben wir nicht nur gesungen, das ist das, was wir leben, Brüder und Schwestern. Abraham traute den Verheißungen des Herrn. Und was geschah? Er wurde im Glauben immer stärker. Es war ein Wachstum da bei ihm, im Glauben, bis er das, was ihm verheißen wurde, mit eigenen Augen gesehen hat, bis er bezeugen konnte, der Herr hat sein Wort an mir erfüllt. Das Gleiche tut Gott mit uns in dieser Zeit. Und das ist mir gestern auch aus der Predigt bewusst geworden. Kinder Gottes, er der Sohn Gottes, wir Söhne und Töchter Gottes. Aber alle Welt, alle christliche Welt, wenn man sie fragt, sagt doch, wir sind Kinder Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Aber wir wurden in seinem Wort tiefer eingeführt. Wir sind nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Kinder Gottes, ja. Aber wir glauben die Verheißungen, die Gott in dieser Zeit auf den Leuchter gestellt hat. Und auch das, was wir aus 2. Korinther 6 gehört haben. Söhne und Töchter Gottes. Ja, aber es heißt, kommet heraus aus ihrer Mitte. Sondert euch ab. Rühret nichts Unreines an. Zubereitung, Erziehung. All das schenkt der Herr seinen Söhnen und Töchtern. Das Bekenntnis können viele geben. Aber wir erleben doch, dass der Herr an uns wirksam ist, dass wir sein Wort glauben, dass er uns zubereitet, dass er uns hilft. Dem Herrn sei Dank. Lasst uns zur Einleitung aus dem Titus Kapitel 2 lesen. Titus Kapitel 2, hier der erste Vers. Titus Kapitel 2, Vers 1. Du aber sprich offen aus, was der gesunden Lehre entspricht. Ein wunderbares Wort. Wenn man in die Politik schaut, nichts wird offen ausgesprochen. Aber hier das Wort Gottes. Es soll offen ausgesprochen werden, aber nicht eigene Gedanken, sondern das, was der gesunden Lehre entspricht. Und wir sind doch dankbar, dass Paulus nicht dabei stehen geblieben ist. Er war der berufene Gottesmann. Er hat seinen Mitarbeiter Titus hier im Brief geschrieben. Aber er hat nicht nur gesagt, sprich das aus, was der gesunden Lehre entspricht. Danach gibt er ihn noch mit, was die gesunde Lehre ist. Und so sind wir doch auch dankbar in dieser Zeit für die Botschaft, die an uns gekommen ist. Und auch für die technischen Möglichkeiten, die da sind. Dass keiner einzeln Belehrung empfangen braucht, sondern dass alle Belehrung empfangen und aussprechen können, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann hier in Vers 11 geht es dann weiter. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Können wir das bezeugen, Brüder und Schwestern, dass die Gnade Gottes erschienen ist? Wir haben gestern gehört, Elia kommt allerdings und bringt alles wieder in den rechten Stand. Und wir wissen, dass der Herr mit dem Dienst unseres Bruders Branhams in besonderer Weise war. Dass man die Feuersäule über sein Haupt sehen konnte, wurde auf dem Foto festgehalten, um zu erkennen, dass die Gnade Gottes erschienen ist, dass Gott mit uns ist in dieser Zeit. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Aus Gnaden sind wir gerettet worden. So schreibt es Paulus an die Epheser Kapitel 2, Vers 8. Nicht aus uns selbst. Aber die Gnade hört nicht auf, die Gnade Gottes. Sie begleitet uns weiter. Und sie erzieht uns, wie hier geschrieben steht. Gestern haben wir auch aus Hebräer 12 gehört, dass Gott uns erzieht, wie man seinen Sohn erzieht. Und wenn wir schauen in das letzte Gemeindezeitalter zu Laodicea, auch dort steht geschrieben, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Warum? Weil es eine Zeit der Zubereitung ist. In diesem Zeitalter, dass die Braut heilig, rein, unsträflich ist und den Herrn begegnen kann, dass ihm eine reine Braut zugeführt wird. Deswegen ist die Gnade Gottes doch erschienen und sie erzieht uns. Und wir kennen es doch, wenn wir unsere Kinder, wir, die wir Eltern sind, wir wissen, was die Kindererziehung, was das alles bedeutet. Wir müssen unseren Kindern sagen, was sie zu tun haben. Hört auf zu streiten. Nimm das nicht, fass das nicht an, tu dies, tu das. Aber es bleibt doch nicht nur bei Worten. Wenn wir überlegen, die Kinder brauchen ein Wachstum. Kinder müssen heranwachsen. Wir freuen uns doch nicht, nur weil sie das Wort hören, sondern wir freuen uns dann, wenn sie das, was wir ihnen sagen, auch in die Tat umsetzen. Nicht, wenn wir nur sagen, hört auf zu streiten, sondern wenn sie aufhören zu streiten. Nicht, wenn wir sagen, rühr dies nicht an, sondern wenn sie das auch nicht anrühren. Es ist ein Wachstum da. Und so muss auch in uns ein Wachstum da sein. Wie Paulus ja auch schreibt an die Epheser, Kapitel 4, dass wir die Wahrheit übend in Liebe in ihm hineinwachsen sollen, der das Haupt ist. Wie Petrus schreibt, ja, wir haben die kostbaren Verheißungen empfangen, aber eben auch diese Tugenden, der Glaube, die Standhaftigkeit, die Selbstbeherrschung, die Bruderliebe, die Liebe und die anderen Tugenden. Alles muss bei uns vorhanden sein und wachsen, wachsen. Und so sieht man es doch auch bei seinen Kindern. Sie wachsen heran und erst streiten sie sich, aber irgendwann hört der Streit auf. Sie sind gewachsen und der Herr konnte Gnade schenken, uns, dass wir wachsen im Glauben und wie wir immer gehört haben in letzter Zeit, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern Täter des Wortes. Auch das ist gestern deutlich geworden. Auch nicht nur, weil wir dasselbe Wort hören, empfangen wir den gleichen Segen, sondern der Segen liegt darin, das zu tun, was der Herr uns sagt und im Glauben zu wachsen, Brüder und Schwestern. Und dann steht hier weiter in Vers 13, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus warten. Amen. Das tun wir. Wir warten darauf, dass der Herr wiederkommt. Der sich selbst, Vers 14, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Lob und Dank. Sein Werk sind wir in Jesus Christus, um in den Werken, die er uns bereitgestellt hat, zu wandeln. Möge der Herr uns Gnade schenken, auch heute sein Wort kindlich anzunehmen, wie die Kinder die Worte der Eltern annehmen, es im Herzen zu bewegen, das Verlangen zu haben, Herr, erziehe mich, Herr, reinige mich, Herr, erfülle deine Verheißungen an mir, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen, vom Hören zu der Tat. Lasst uns aufstehen und dem Herrn diese Versammlung gemeinsam hinlegen, noch einmal. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir Wir dürfen dich als unseren himmlischen Vater anrufen, weil wir Söhne und Töchter Gottes aus Gnaden geworden sind. Wir danken dir, Herr, dass du uns durch dein Wort erziehst, dass du uns reinigst und heiligst, dass du die Verantwortung für uns übernommen hast, dass wir das Ziel erreichen können. Auch heute stellen wir uns dir zur Verfügung, bitten dich, sprich zu uns durch dein Wort und lass dein Wort in uns ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir legen diese Versammlung noch einmal in deine Hände und bitten dich, wirke an uns das dir Wohlgefällige, in Jesu heiligen Namen. Amen.
Ez a prédikáció elhangzott 1988. október 2-án. Isten megbízásával ígét hirdet Frank testvér, a prédikáció címe a hatalmas nagy különbség az emberfia és Isten fia között. És így hadd térjünk át közvetlenül az ige megtekintésére, és hagyjuk, hogy Isten beszéljen hozzánk. Hányan lettek megáldva tegnap este? Amen. Ezt mindig hasznos tudni. Köszönöm, Pédál testvér. Eddig úgy láttam, hogy mindig hasznos tudni, ha a gyülekezet lépést tart a mondottakkal. Ezt is elmondtam itt már. Az igazi Isten ige üzenet hirdetése nagyon nehéz dolog. Ha úgy prédikálnánk, hogy az egész világ teszi, akkor népszerűek lennénk. Bizonyára elképzelhetnénk ezeket a helyiségeket még nagyobbnak, és lenne hely mindenkinek. És ha mindazok, akik már hallották az ige üzenetet, majd különböző irányokba eltértek, ha mind itt lennének, akkor a terem kétszer, háromszor vagy négyszer akkora lehetne, mint ma. De Isten arra rendelt el minket, hogy ezen az úton maradjunk, és ne térjünk el se jobbra, se balra. Ez egy isteni rendelet, vagy meghatározás, és ezen nem tudunk változtatni, és nem is akarunk változtatni rajta. Vannak emberek, akiket Isten valóban arra rendelt el, hogy a megváltás útját járják végig a célig, és csak az ő ige keretei között maradjanak, és ne térjenek el attól se jobbra, se balra az értelmezésekben. Ezt is hangsúlyoztuk. Az örök élet az ígében van. Istenben, ellenben a halál, a szellemi halál pedig benne van az emberek valamennyi értelmezéseiben. Hadd tekintsünk most is bele a Szentírásban, foglaljuk össze a már megtekintett dolgokat, és Isten segítségével emeljünk ki még néhány dolgot. Például a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 10. versében található csodálatos ígéket. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet a 10. verstől. Mert illett ahhoz, méltó volt hozzá, akiért minden lett, és aki által minden van, miután sok fiakat vezetett dicsőségre, hogy az ő szabadításuk szerzőjét szenvedésen keresztül tökéletességre juttassa. Mert mindkettő, úgy a megszentelő, mint azok, akik megszentelődnek, ugyanattól az atyától származnak. Éppen ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni, vagy testvéreknek nevezni. Azáltal, hogy azt mondja, közhírré akarom tenni a te nevedet az én testvéreimnek, magasztalni akarlak téged a gyülekezet közepete. Úgy gondolom, ezt az ígét a 89. Zsoltárban is meg lehet találni. Ezek a csodálatos kijelentések az egész Ószövetségben megtalálhatóak, és láthatjátok, hogy az Új Szövetségben hogyan vannak összeillesztve és megfelelően ígei sorrendben rendezve. A 14. és a 15. vers is nagyon fontos. Mivel tehát a gyermekek részesei a vérnek és a testnek, ő ugyanúgy hasonlóképpen közös részesedést kapott bennük, hogy halálával elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halál felett, azaz a sátánt, és mindazokat felszabadítsa, vagy szabadságra helyezze, akiket a halál félelme egész életükben rabságban tartott. Ő ezt megtette azáltal, hogy meghalt. És a Szentírás azt mondja, hogy Ádámban mindannyian meghalnak, úgy Krisztusban mindannyian életre kelnek. Ahogyan a halál egy ember által eljött a világba, úgy Isten kegyelmi ajándéka az örök élet is egy ember által. Emez Isten ember által, Jézus Krisztus által jött a világba. Erre most nem fogunk részletesen kitérni, hanem a Jelenések könyvéből szeretnék felolvasni ránk való tekintettel, hogy megmutassam, hogy lesznek mártírok az elragadtatás után, amikor a fenevad bélyege teljes erejében megjelenik, és hogy ők is velünk lesznek, amikor Isten országa, az ezer éves birodalom létrejön, vagy fel lesz állítva. A Jelenések 15. fejezetén, első versétől. A továbbiakban láttam egy másik nagy és csodálatos jelet az égen. 7 angyalt, akiknél 7 csapás volt, az utolsó, mert ezáltal véglegesítve lett az Isten haragja. És láttam valami olyasmit, mint egy kristálytenger, amely tűzzel keveredett volt. És láttam azokat, akik győzelmet arattak a fenevad és annak képmása, és a nevük neve száma felett, amint a kristálytenger mellett állnak, Isten hárfáival a kezükben. Ők a Mózes, az Isten szolgának énekét, és a bárány énekét énekelték a következő szavakkal. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Uram! Mindenható Isten, igazságosak és szavahihetőek a te útaid, te népek királya. Amennyiben alaposan szemügyre vettétek a megfogalmazást, akkor itt 2 dologról van szó. Egyrészt a 144 ezerről, akik abban az időben már el vannak pecsételve, és akik akkor a Rómával kötött szövetség megszakítása után ki lesznek téve az üldöztetésnek, mert az 5. pecsétben így áll, hogy azok, akik már megölettek, legyenek türelmesek, amik polgártársaik is mindannyian elszenvedik a halált, ahogyan ők is már elszenvedték azt. Itt 2 kategória van feltüntetve, amelyeknek közös vonása az, hogy mindkét csoporttal ugyanaz történt. Egyrészt az Izrael népéből valóak, ők elkezdik énekelni a Mózes Isten szolgának az énekét, ők ugyanis az Izrael népéhez tartoznak. Aztán a többiek a bárány énekét. Méghozzá akkora közös szövegtartalommal. Nem 2 szövegtartalom, hanem 1. Amen. 1 megszövegezés. Ugyanaz a megszövegezés. Nagyszerűek és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten. Igazak és méltányosak. Szavahihetőek a te útaid, te népek királya. Már nem vőlegény, hanem király. Mert most, ugye, elkezdődik a királyuralom. Tovább a 4. verssel. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne magasztalná te nevedet, mert egyedül te vagy szent. Igen, eljönnek a népek mind, és imádatot tanúsítanak előtted, mert igazságos ítéleteid, döntésed nyilvánvalóvá váltak. A Jelenések könyve 24. versét szeretném ezzel kapcsolatosan felolvasni, Jelenések 24. vers. Az első három verset is átfuthatjátok, hogy lássátok, miről is van szó. Itt az ezer éves királyság kezdetéről, vagy közvetlenül a kezdete előtti időszakról van szó. A negyedik versben pedig ez áll. Akkor láttam trónszékeket, amelyekre leültek, és ítélkezési jogot kaptak. Akkor láttam azoknak a lelkeit, akiket Jézus tanúságtétele és Isten ígéje miatt lefejeztek, és akik nem imádták a fenevadat és annak képmását, és nem is vették fel a bélyeget, a jelet a homlokukra és a kezükre. Ők újra életre keltek, és ezer évig uralkodtak Krisztussal együtt, mint királyok. Itt szó sincs az elragadtatásról, szó sincs az átváltozásról, szó sincs a menyegző lakomáról. Ez a menyegző vacsora után van. A két tanú szolgálat után, a nagy nyomorúság után közvetlenül az ezer éves békebirodalom felállítása előtt, és mivel ez a helyzet, ezek az emberek még az első feltámadáshoz vannak számlálva, és nem a másodikhoz, mert a második feltámadás csak az ezer év eltelte után következik be. Ezt nagyon-nagyon jól meg kell jegyeznünk magunknak. Elolvasom ehhez az ötödik verset. Ugyanakkor a többi halott nem támad fel az ezer év elteltéig. Ez az első feltámadás. Üdvös, boldog és szent állapotban van az, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak nincs hatalma ezek felett, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele együtt uralkodnak az ezer év alatt. Ez csodálatosan összhangban van azzal, amit tegnap este már áttekintettünk. Csak azt akartam mondani, hogy szükségszerűnek tartom tudatni velünk, hogy mindazok, akik a mennyasszonyhoz tartoznak, vagy a 144 ezer közzé tartoznak, vagy a mártírok közzé tartoznak, ők valamennyien, akik az ezer éves királyság felállítása előtt életre keltetnek, még az első feltámadáshoz tartoznak. Egyértelmű ez, mert amint tudjátok, nagyon gyakran használtuk azt a megfogalmazást, hogy akinek része van az első feltámadásban, annak része van az átalakulásban, az elragadtatásban, és így tovább, értitek ezt? Gyakran mondtuk ezt itt, és még máshol is, és ez nagy részt igaz is, de nem az egész igazság átfogóan, nem. A teljes igazság abban áll, hogy különböző csoportok léteznek, amelyeket Isten a megfelelő helyre sorolt, oda, hova tartoznak. És ha az ezer éves királybirodalom kezdete előtt fel lesznek támasztva, akkor még az első feltámadáshoz tartoznak. Még a mártírok is, akiknek a nagy nyomorúság idején életüket kell adniuk Isten ígéje, Jézus tanúság tétele miatt, és azért, mert nem imádják a fenevadat, nem ismerik el a név számát, és így tovább, az ő nevének számát. A hűségesek maradnak, ahogy már is áttekintettük, és életüket adják, akkor Isten megjutalmazza őket ezt a hűségért. És ők is az első feltámadáshoz tartanak majd. Mindenkinek világos ez? Igen, az amen még nem mindenkitől hangzott fel igazán, és néhányan ahelyett, hogy a szájukat mozgatták volna, a szemüket mozgatták előre nézve. Rossz testvér azt mondja, éppen akkor nem volt még világos előttük. Csak hogy nézzétek, aki őszintén, nem úgy értem, hogy őszintén, hanem figyelmesen elolvasta a pecsétek könyvét, és észrevette, hogy Branham testvér ott szó szerint azt mondja, hogy a fenevad bélyege csak akkor lép teljesen hatályba, amikor a mennyasszony elragadtatott. Noha még némely szenvedés vár, mi ránk is, és ezt már is érezni lehet egyes országokban, hogy nem kapunk többé termeket bérelni, hogy nem azért, mert nem tartozunk a Világegyház testületi tanácsához, vagy nem tartozunk sem ide, sem oda, hiszen már is érezzük, hogy nem megyünk a széles úton, a széles vallási tömeggel a pusztulásba. Ezt már is érezzük, és ezt meg is éreztetik velünk. De amint már mondtam, akkor el fog jönni az az idő, különösen a 3,5 év után, a 2 tanú szolgálatának befejezése után, amikor a szövetség felbontásra kerül, akkor a szentek 2 időre, 1 időre és 1,5 időre ki lesznek szolgáltatva az Antikrisztus hatalmának. És ez pontosan az a nagy nyomorúság ideje lesz, amikor a hátramaradottak és a 144 000 is az életüket kell áldozzák, és akkor hozzánk csatlakoznak, és együtt fogjuk velük itt megélni az 1000 éves békebirodalmat. Amint tudjátok, vannak bizonyos különbségek ezzel kapcsolatosan is. Vannak emberek, ezek közé tartozik a 7 gyülekezet, vagy a 7 írott üzenet, a levelek szerzője is, és a 7 gyülekezeti korszak könyvének szerzője. Ő azt állítja, hogy amikor Isten tüze lesöpör a földre, akkor minden felsöprődik, és csak hamu marad, és az egyetlenek, akik még megmaradnak, azok a mennyasszony, és a 144 000 lesz. És ez éppen nem igaz. Ezzel kapcsolatosan is el kell olvasni a Bibliában az összes ehhez tartozó ige szakaszokat, mert évről évre el fognak jönni minden népből, hogy tisztelegjenek a királyok király előtt, és imádni fogják őt, megünneplik a sátoros ünnepet, és hálát adnak Istennek. És ha egy nép nem jön el, akkor eső nem esik erre a népre. Itt is láthatjuk, mennyire fontos, hogy Isten minden egyes szavát pontosan olvassuk. Természetesen, hogy az is írva, hogy eljön az Úr napja, mint a tolvaj, és azon a napon minden égni fog, mint a kemence, és minden összeomlik, és tűzben feloldódik. Németország is feloldódott már a tűzben a II. Világháborúban, legalábbis a II. Világháború végén. Sok rom és ham maradt hátra, hiszen ezt mindannyian láttuk. Ugyanakkor mégis több ember maradt életben, mint amennyien nem maradtak életben. És így lesz ez a megtisztulási folyamat során is. Aki elolvassa Ézsás prófétát, az elolvashatja, hogy az összes istentelen adatszosak, a gőgösök mind szalmává és törmelékké válnak. Ennél fogva is fontos elolvasni azt a részt, ahol a dolog pontosítva van, ahol pontosan láthatjuk, hogy miként is állnak a dolgok. Tehát nem csak általánosságban, hanem akkor hozzávesszük azokat a bibliai idézeteket is, ahol egészen világosan le van írva, mi fog történni. Ezért is teljes szívünkből hálásak vagyunk Istenünknek. Annyira nagyszerű, sokféle és sokrétű kinyilatkoztatásokat kaptunk a végidőre szóló ígőszenet által, hogy valóban nehéz megkülönböztetni, vagy megválogatni, mit kell mondani, vagy kiemelni, és mit mégsem. Amikor most az utolsó körlevelet írtam, amely valószínűleg a következő napokban nyomtatásra kerül, el kellett gondolkoznom azon, hogy az Úr Jézus azt mondja, vagyis én írásban is megemlítettem, de most eszembe jutott, hogy az Úr Jézus azt mondja, ahogy volt a Noé napjaiban, az emberek ettek és ittak, házasodtak és férhez mentek, és így folytatódik tovább és tovább, de ez nem volt, ebben nem volt semmi új. Ádám óta az embereket esznek és isznak, házasodnak és házasítva lettek, és mind a mai napig így van. De nem ez a legfontosabb dolog, amit amit erre való tekintettel ki kell emelni. Szükség volt egy Isten által küldött prófétai szolgálatra, hogy ez fel legyen tárva előttünk, hiszen már az Édenkerttől kezdve két vérvonal létezik. Az egyik a Kain vonala, a másik a Sété. És amikor eljutunk az első Mózes 6-hoz, ezt is világosan hangsúlyozta Brennan testvér, hogy éppen az Isten fiai, a Sét leszármazottai egyesültek a Kain leszármazottai asszonyaival, és keveredtek velük, és így magukra vonták Isten haragját, úgyhogy azt kellett mondja az Úr, ne legyen az én szellemem örökké az emberben lealacsonyítva. Most véget fogok vetni ennek. Nos, nem csak házasodni, vagy nem házasodni, férhezmenésről, vagy nősülésről volt szó, hanem a keveredésről, a kereszteződés volt az, ami előidézte Isten haragját. És ezt egyszerűen tudni kell. Az elsőt mindenki tudja. Kérdezzetek meg ma akármelyik önelégült rádiós evangélistát, vagy akárkik is legyenek azok, és egy hatalmas szóáradattal fognak nektek válaszolni. Ettek, ugye, ittak, mi nem is tudunk olyan kenetteljesen beszélni, de nincs is rá szükség. Ugyanakkor nem látják azt, ami igazán fontos, és itt lép közbe a kinyilatkoztatás, és éppen ezért tudjuk, milyen értékessé vált számunkra a kinyilatkoztatás, nem csak fogalomként, hanem isteni tényállásként. És ezt Brennan testvér olyan szépen mondja, minden kinyilatkoztatáson alapul. Minden a kinyilatkoztatáson alapszik. Ő azt is mondja, hogy a hit maga a kinyilatkoztatás, és a kinyilatkoztatás maga az a hit. Isten egyszerűségben nyilatkoztatja ki magát nekünk. Észrevettétek ezt már? Nem az emberi bölcsesség nagy képű szavaival, ugyanakkor olyan mérehatóan, ahogy itt a Földön nem volt még ismert. Ez volt a szükséghelyzet. És ő azt mondja, ami Urunk, hogy ahogyan azokban a napokban volt, úgy lesz újra. Minden gyülekezet, amely egykor az evangélium hirdetése mellett állt, kiállt mellette, egészen a pünkösdi mozgalomig, ők valamennyien a világegyház testületi tanácsán Rómán keresztül a pusztulásba tartanak. Lehet, hogy azt mondjátok most, igazán így van ez? Igenis. És ma reggel áttekintettük ezt, hogy az isteni ige üzenet így szól. Ti én népem, jöhetek ki, különüljetek el, válasszátok el magatokat, és ne érintsetek semmi tisztátalan. Másfelől pedig ezek azt mondják, gyertek csak mindannyian, egy egységet alakítani, mindenkinek van helye. Csak hogy Isten azért küldött el egy prófétát, hogy meghozza a külön választás üzenetét. És aki nem hallja meg, ez talán most durván hangzik, szinte fanatikusan hangzik, de aki nem hallja meg az ez időre szóló isteni íge üzenetet, nem veszi figyelembe az isteni hívást, az nem hallgat Istenre, az a saját útját járja, az ilyen ember az emberek programjainak a fogja, és tudta nélkül is a vágópadra vezetik. Isten kegyelméből ezen a helyen két dolgot nagyon jól megtanultunk különböztetni. Meg tudtunk különböztetni, és ez maradjon is így, amíg a hitből el nem érkezünk a látás világába. Az Isten által küldött prófétából nem csináltunk kultuszt, fanatizmus emlékápolást. Itt nem díszítettük a termet fenyképekkel sem, nem tettünk vele ilyesmit. Ugyanakkor egy dolgot megtettünk, elfogadtuk őt, és az isteni küldetést, az egész feladatával együtt, és szívből elhittük a kinyilatkoztatott ígét. És éppen ez a lényeg. Megértettük ezt, még ez is kegyelem, és ismét kegyelem, hogy megtaláltuk ebben az egyensúlyt, és hogy Isten megajándékozott minket ezzel. különösen kimerülnénk abban, és itt állnánk előttetek, és azt mondanánk, a próféta így is, a próféta amúgy is, így tovább. Nem, Isten a prófétán keresztül. Ez a helyes megfogalmazás. Isten ősidők óta már szólt a prófétákon keresztül, a napok végén pedig az ő fiában. És most a prófétai íge üzenet által minden csodálatos módon kinyilatkoztatott és napvilágra hozott. Most, ha csak az ember fiának és Isten fiának egy összevetésére gondolok, kérdezzetek meg ma minden prédikátort, ha valahol fellép vagy felszólal, hogy létezik-e egy is közöttük, aki meg tudná mondani nektek a különbséget. És most jön a lényeg. Miért van minden alkalommal csak az írva, meg fogjátok látni az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. És egyetlen egyszer sem áll, meg fogjátok látni az Isten fiát felmenni oda, ahol előzetesen volt. Miért van így megírva, vágyakozni fogtok azután, hogy meglássátok egy napot az emberfiának napjaiból, és nem fogjátok többé látni. Miért van az megírva, vajon talál-e az emberfia hitet itt a földön, amikor eljön? És miért nem áll az írva, hogy vajon talál-e Isten fia hitet, amikor eljön? Szeretteim, világos-e ez mindannyiotok előtt? Megértettük-e egyáltalán, miért van az egyik itt, a másik pedig ott másképp írva, és milyen kapcsolatban állnak egymással? Elég alaposan átvettük ezt már, ezt a témát, testvérek, rusz testvére, átvettük-e, vagy sem? Mindenki előtt elég világos? Nos, mondjátok, meddig kell még tanítási, oktatási előterjesztéseket hallgatnunk? Valamikor mégis szeretnénk egy lépéssel tovább menni. Az oktatásból most már elvileg eleget kaptunk, nem de? Felolvasom a Lukács evangéliumának 18. fejezetének 8. versét. És mondom nektek, ő rövidesen igazságot fog szolgáltatni nekik. De vajon az emberfia talál-e hitet itt a földön, amikor eljön? A János nem Isten fia. A János evangéliumában a 3. fejezetből olvasom fel a jól ismert verset, János evangélium 3.13. És senki sem ment fel a mennybe, azon az egyen kívül, aki a mennyből leszáll. Az emberfia, aki a mennyben van. Nos, újra az emberfia, amiben itt Isten fia állna, az elképzelhetetlen, lehetetlen, abszolút lehetetlen lenne, képtelenség. Már most miről is van szó, ti mindannyian komolyan néztek előre, mintha azt akarnátok mondani, igen, hova is vezessen mindez. Csak oda, ahonnan eljön. Isten szavának a hirdetése mindig visszavezet minket az isteni kinyilatkoztatás kiinduló pontjához. Nem vezet minket valahova, hanem minden alkalommal visszavezet a kiindulási ponthoz. Nézzétek, ezt is nagyon világosan kifejezésre juttatta Branham testvér. Van egy második hasonlat is. Ahogy volt a Sodoma napjaiban, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. És ez esetben az Úr emberi alakban jött el Ábrahámhoz, leült vele, és Ábrahám egy bórjut vágatott le. Úgy van, hogy a hívők között is vannak vegetáriánusok is. Nos, az Úr nem volt az. Ezt csak tájékoztatásképpen. Igenis, csak tájékoztatásképpen. Gyakran az információ hasznos lehet, nem igaz? Sokan élnek ugyanis ebből. Rendben. Az Úr eljött tehát Ábrahámhoz, elolvassam még egyszer, és Ábrahám egy borjút vágatott le, előkészítette az egész ételeket, és az Úr egy emberi alakban, ahogy Branham testvér szó szerint mondja, leült, és megengedte, hogy a lába is meg legyenek mosva. Ez nem az Isten fia volt, hanem emberi alakban az ember fia, amint kinyilatkoztatta magát, evett és ivott, pontosan úgy, mint Melkisédek. Mert hiszen Isten fia születése által lett. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, és az, aki tőled születik, Isten fiának fog neveztetni, és most térjünk vissza a prófétai ígéhez. Az ő neve csodálatos örök atya, békesség fejedelme. De mi áll az előtt, hogy egy fiú születik nekünk. Ez a fiú előzőleg nem volt megszületve. Ez a fiú előzőleg nem volt nemzve. Előzőleg ő volt az Úr. És elolvassátok a zsidókhoz írt levél 7. fejezetét, amikor Sálem királyaként odaérkezett Ábrahámhoz a királyok legyőzése után, akkor írva van, hogy nem volt apja és anyja, nem volt ősök sora, nem voltak testvérei sem. Elolvastátok ezt mindannyian? A zsidókhoz írt levél 7. fejezetében meg van írva, nem csak az első Mózes 14. fejezetében. Értitek-e most, miről is van szó? Isteni világosság minden tekintetben Isten fiaként húsban kellett megnyilvánulnia, hogy minket, akik emberek vagyunk, vissza tudjon vezérelni a fiúi állapotban, hogy az emberek fiaiból Isten gyermekeit alkossa. Ez is nagyon fontos. Amikor István látta az Úr Jézust a dicsőségben, nem azt mondja, hogy nyitva látom az eget, és látom az Isten fiát az Isten jobbján, ez lehetetlenség. Ilyesmi egyáltalán nem is létezik. Látom az ember fiát. Az ember fia az, aki a 7 aranygyertyatartó között jön, megy. Abszolút szükséges tisztában lenni azzal, hogy Isten hogyan tárta fel magát, hogy ezeket a kinyilatkoztatásokat bibliai kontextusba helyezhessük és összeilleszthessük. Valószínűleg még egy kicsit még mélyebbre kell ásnunk, hogy ezt igazán megértsük. Nem annyira gondolok, hogy másoknak is elmondhassátok, hanem legalábbis annyira, hogy ez közvetlen kinyilatkoztatás legyen számotokra. Vegyétek például Dániel prófétát, amikor az ember fiának eljövetelére volt utalással. Látott valakit, aki úgy nézett ki, mint az ember fia, nem úgy, mint Isten fia, elolvashatjátok a Dániel 7. fejezetében. Aztán oda ment a tiszteletre méltó Aggasztyánhoz. Felolvasom nektek a Dániel 7.13. versétől. Miközben még az éjszakai látomásokban elmerültem, láttam, hogy mint az ég felhőivel jött egy, aki úgy nézett ki, mint egy ember fia. Ez oda ment a tiszteletre méltó Aggasztyánhoz, és eléje lett vezetve. Akkor hatalmat, tiszteletet és uralmat kapott, úgy, hogy minden nemzet, törzs és nyelv alá volt vetve neki, az ő hatalma pedig örök és elpusztíthatatlan, maradandó, és az ő királysága egy olyan királyság, amelyet soha nem lehet elpusztítani. Emberfia, nem Istenfia. Mindennek megvan a maga helye, ahogy az imént is mondtam. Isten fiaként, húsban megjelentként ő, ami megváltunk, szabadítunk, ami üdvözítünk, és ő benne voltunk, ő benne, mint Isten fiában. A fiúból csak fiak és leányok származhatnak, ahogyan Istenből is csak Isten származhatott. A juhok juhokat szülnek, az emberek embereket szülnek, minden a maga neméhez hasonlókat szül. Amikor Isten egy isteni nemzedéket akar létrehozni, életre hívni, önmagából kellett valamit létrehoznia, és magának kellett a nemzőnek lennie. Megértettük ezt. Ő maga kellett legyen a nemző. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Istenből csak Isten származhatott, de most nem úgy, hogy egy Isten a szellemben és egy második mellette, hanem egy Isten a szellemben is, itt egy új kezdet Istentől Jézus Krisztus által, aki hússá lett, ahogy meg van írva. És az íge hússá lett, és láttuk az ő dicsőségét, az egyszülött fiú dicsőségét, az atyától kegyelemmel és igazsággal telített dicsőség. Mindazonáltal, amiben itt az emberfiáról van írva, akkor ez ismét egy egészen más összefüggés, mint amit itt láttunk, egy egészen más kontextus. Megmutatom nektek az új szövetségből. Ha majd az Úr Jézus visszatér, vagy visszajön az elragadtatás után, akkor az emberfiaként jön el, nem pedig Isten fiaként. És amikor eljön az ezer éves birodalom idejére, akkor Dávid fiaként fog eljönni, mert Dávid fiaként az övé a trón, a királyi trón. És éppen ezért van megírva két csodálatos igehely van ezzel kapcsolatosan, az egyik a Jelenések 3-ban, az utolsó két vers. Az, aki felülkerekedik, győzedelmes lesz, annak megadom, hogy velem üljön a trónomon, ahogy én is felülkerekedtem, győzedelmeskedtem, és leültem az én atyámmal az ő trónjára. Az atya trónja a mennyben van. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, nem pedig mi fiunk és mi szellemünk, aki a mennyben vagy, hanem mi atyánk, aki a mennyben van, szenteltessék meg a te neved. De amikor arról van szó, hogy ő visszajön, eljön, hogy rendet teremtsen, és utána igazságot szolgáltasson, felolvasom nektek a Máté 25. fejezetének 31. verséből. Mindazonáltal, amikor eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele együtt minden angyal, akkor leül az ő dicsőségének trónjára. Rögtön azután össze lesznek gyűjtve minden népek ő elébe. Ha valaki ezt a szót kicserélné, és Dávid fiát, vagy Isten fiát írná, az ma merénylet lenne, az teljesen lehetetlen, elképzelhetetlen, képtelenség lenne. Tudjátok, hogy a rómaiakhoz írt levél első fejezetének első versét től a Júdáshoz írt levél utolsó verséig egyetlen egy alkalommal sem fordul elő az emberfia szókifejezés, mindig csak Isten fia. Miért is van ez így? Mert ez összefüggésben van a gyülekezettel, annak megváltásával, a szabályokkal, annak felépítésével, mindennel, de mindig összeköttetéssel a gyülekezettel. Éppen ezért, ha erről van szó, hadd olvassak fel nektek a rómaiakhoz írt levél első fejezetéből. Itt soha nem állhatna emberfia, itt Isten fia kell, hogy álljon. Másképp nem lehet. Rómaiakhoz írt levél első fejezet az első verstől. Én Pál, Krisztus Jézusnak egy szolgája. Elhivatottság által lettem elkülönítve apostolnak, hogy hirdessem Isten üdvösséggel kapcsolatos üzenetét, amelyeket ő előzetesen megígért az ő prófétáink keresztül a Szentírásokban, nevezetesen az ő fiáról szóló üzenetet. Ez a hús szerint a Dávid magvából származik. De a szentség szelleme szerint Isten fiaként bizonyult hatalmában. Nem Dávid fiaként, nem ember fiaként, hanem Isten fiaként. Isten fiaként. Megváltás, kegyelem, üdvösség. Ember fiaként a prófétai szolgálatnak szakassza, és minden, ami a Bibliában a proféciákkal van összefüggésben, akkor Dávid fiaként fog uralkodni. Itt elolvastuk, aki Dávid magvából származik. Ezzel kapcsolatosan is vannak még nyitott kérdések. Már felvetették nekem is, hogy miért van megírva, hogy ő Dávid fia lesz. Sőt, még a következő megfogalmazás is. Nektek fogom adni a Dávidnak megadott megszeghetetlen kegyelmi ígéreteket. Azt hiszem, az Ézsás prófétában van írva, a kérdés akkor pedig az, hogy melyek azok az ígéretek, amelyeket Isten meg akart adni. Lássuk az Ézsás 55. fejezetének 3. versét. Kölcsönözzétek ide nekem a fületeket, és gyertek ide én hozzám, hallgassatok figyelmesen, hogy lelketek újjá éledjen, mert egy örök szövetséget akarok én kötni veletek, hogy megvalósítsam a Dávidnak adott megszeghetetlen kegyelmi ígéreteket. Mit jelentett ez? Erről még az Új Szövetségben is olvashatunk. Isten ígéreteket adott. Ő azt mondta Dávidnak, hogy soha nem fog hiányozni egy utód a trónodon. Belőled fog származni, vagy származzon az, aki Izrael népe között úr lesz. Létezett éppen elég ígéret egészen Dávid kulcsáig, amely a vállán fog nyugodni. És higgyétek el nekem, hogy ezt a kulcsot egyetlen méltóságos személy sem hordozza a ruháján, hogy ott ide-oda csüngesse és lengesse. Ez egy isteni kulcs, amivel ha kinyitotok valamit, senki sem más nem zárhat be, és így tovább. Elolvasom nektek a rómaiakhoz írt levél 9. fejezetéből, a Róma 9. fejezetének 4. versétől. De hiszen ők mégiscsak izraeliták, akik részessei lettek a fiúi örökbefogadásnak, és Isten dicsőségének, a szövetségnek és a törvényadásnak, az Istentől érkező szolgálatnak és az ígéreteknek, akikhez az ősatyákhoz tartoznak, és akik közül a Mesiás származik is hús szerint, aki Isten mindenek felett magasztalva legyen örökkön örökké. Amen. Értitek is, miről van szó, amennyiben visszagondolunk az első Mózes 6. fejezetére, amikor az Isten fiai szemügyre vették az emberek leányainak szépségét, és bekövetkezett ez a keveredés. Isten azt akarta, hogy a Mesiás hús szerint ebből a séttől származó megszakítás nélküli vérvonalból szülessen. És éppen amikor ez a keveredés bekövetkezett, ez a kereszteződés megtörtént, Istennek azt kellett mondania, hogy minden hús vége elhatározott dolog előttem. Amint tudjátok, ez az Édenkertben vette kezdetét, és az idők folyamán folytatódott. Mi volt Izrael népének legnagyobb kudarca? Hiszen Isten velük volt a tűzoszloppal, a felhőoszlop formájában, és 40 éven át gondoskodott róluk, és megvan írva, hogy 600 000 férfi, a nőket és a gyermekeket nem számítva, és az összes állat, amit velük volt, vagy nem is volt velük, hát nem is tudom, mondjátok meg ti. Igen, egyetlen karom sem maradhatott visszamondani, mondta Hermann Zeiss. Tehát még az állatok is velük kellett legyenek. Én nem tudom, ő tudja. Nos, minden esetre gondoljatok csak bele. Mennyire gondoskodott Isten róluk? Mit számolt ki egy férfi, annyira szépnek találtam? Én maga soha nem szerettem a matematikát, de valaki kiszámolta, hogy hogy hány 20 tonnás teherautóra lett volna szüksége Istennek minden egyes nap, hogy táplálja ezt a körülbelül 2 millió fős tömeget. És egyetlen teherautó sem jelent meg. Nem is volt rá szükség, hiszen a mennyből jött le minden. Amen. A mennyből jött le minden. De mi történt akkor? Éppen eléggé el voltak foglalva saját magukkal. Akkor megérkezett közzéjük egy hamis próféta név szerint Bálám, aki egyáltalán nem is tartozott Izrael népéhez, valamilyen Midian pap volt. És mindannyian, akik ott voltak, körülöttük azt akarták, hogy történjen valami. Ez a nép túl hatalmassá válik, túl hangos, túlzottan szaporodnak, és így tovább, és így tovább. De mivel nem tudott átkozni, hanem azt kellett mondania, hogy az, akit Isten megáldott, az senki sem átkozhatja el. Kénytelen volt áldani, és itt, ha megpróbálna az átok, visszahúlna ő rá. És mit tett akkor? Akkor azt tanácsolta az izraelitáknak, hogy keveredjenek a midianitákkal, a moabitákkal, és így tovább. És azt mondja, de hiszen mindannyian ugyanazt az Istent szolgáljuk. De pontosan, hogy nem ez volt a helyzet, mert Isten csak Izrael népét választotta ki, a többieket nem. De megint bekövetkezett a keveredés, és 23 000 ember halt meg egyetlen egy nap alatt. Isten külön választást akar, az ellenség pedig keveredést, és éppen ebben nagyon jól megvagyunk. Még ha nehezen is tudnánk elszakadni valahol valamitől, Isten gondoskodni fog arról, hogy néha gyorsabban oldódjanak kötések, mint ahogy mi magunk is el tudnánk különülni. Ha habozunk kilépni valahonnan, és azt gondoljuk, nos, talán még összejön valahogy valami, akkor ki fognak dobni minket. Így működik ez Istennél. Ha valaki habozik, azon majd segíteni fog, akár más emberek révén is. Valójában nem maradhatunk tovább mindezekben a dolgokban, amelyek nem egyeznek meg Istennel és Isten szavával. Mi hisszük, hogy az Úrnak van egy gyülekezete, amely hordozza az ő szavát, hordozza az ő nevét, hordozza az ő életét, amely az ő magja, amely az ő képmására van átalakítva, ő vele azonos lényű, ahogy Pál apostol az Efézus 5. fejezetében kifejezésre juttatja, hogy hús az ő húsából, csont az ő csontjából, és így tovább. És vele ugyanabból a szellemből, és vele egy ugyanabból a szellemből, ugyanabból az életből, új életre juttatva a szellem által. Újjászületve egy élő reménységre, 1 Péter 1:3. Ezt is elolvastuk már, tehát hadd foglaljuk össze. Isten megadta ezekben a napokban az utolsó jelet, nevezetesen az emberfiának a jelét. És ez nagyon világosan meg lett magyarázva Branham testvérnek. Örülök, hogy 2-3 alkalommal is elmondta ebben az interjúban, hogy az Úr angyala, aki eljött hozzám, sok íge szakaszt említett, vagy nevezett meg nekem. Nem csak egy, kettőt, hanem sok íge szakaszt. Főleg a János 1-re és a János 4-re írottakra hivatkozott. Mindazonáltal számos bibliai idézet van, amely egészen világosan leírja Jézus akkori szolgálatát, mint emberfia, nevezetesen az ő prófétai szolgálatát, mint emberfiát. Ő meg tudta mondani a nőnek a kútnál, hogy 5 férjed volt, de akivel most élsz, az nem a te férjed. Erre fel a nő befutott a városba, és így szólt, jöjjetek, és nézzétek, kit találtam. Vajon nem ő a Mesiás? A zsidók tisztában voltak azzal, hogy Mózes proféciát adott, Isten egy olyan profétát fog nektek támasztani a testvéreitek közül, mint én vagyok. És minden lélek, aki nem hallgat erre a profétára, ki lesz írtva a nép közül? Ő nem volt Ézsaiás, és Mózes sem volt. Ő maga a szabadító volt, az Úr, a királyok királya. Csak éppen mindent levetett. mindenről lemondott, és szolgai alakot öltött magára. De ő volt az Úr, születése előtt, születésekor, születése után, és még ma is az. Jól megértettétek ezt, viszont mint Úr megüresítette magát, és szolgává lett, mert Ézsás 42-ben ez van megírva, az én szolgában, akiben tetszésemet találtam, sikerrel fog járni, ő nem fog elbátortalanodni, nem fog kiáltani sem az utcán, nem fogja eloltani a pislogó kanócot sem, és nem fogja letörni a megroppant nádat sem, amíg nem szolgáltat igazságot és törvényességet a népeknek. Így van megírva az Ézsás 42-ben. Az új szövetségben elolvashatjátok, hogyan terjesztették ezt élő Isten emberei ott. Szolgának kellett neki lennie, éppen ezért Branham testvér is egy-két alkalommal úgy imádkozott, ahogyan ez ősgyülekezetben imádkoztak, és ez különösnek hangzik. Ó, Istenem, nyújtsd ki karodat a gyógyításra, te szolgád Jézus által. Igen, ki szeretni a szolga szó kifejezést az Úrral összefüggésben használni. Ugyanakkor szerepel néhány alkalommal az apostolok cselekedeteiben. Ők tisztában voltak azzal, hogy minden megnevezést és mindent, ami Isten üdvösséggel kapcsolatos tervéhez tartozik, tisztelniük kell. És ha ott az áll, hogy az én szolgám sikeres lesz, akkor neki ennek a szolgának kellett lennie, és különösen az Ézsás próféta szava, hogy nem volt semmilyen formája, sem szépsége, és ha az ő életét beveti engesztelésre, akkor gyümölcsöt fog látni, és magot fog hozni. Ma már nem tudunk belemenni mindezekbe a dolgokba részletesen. Minél többet gondolok rá, annál jobban örülök annak a ténynek, hogy Isten kegyelmesen meglátogatott minket. Hogy bevett minket a mennyek országának iskolájába, és hogy mi a legmegbetettebbek és a tudatlanok, többet tudunk, mint azok, akik mindent tudni, vagy tudnak. Csak hogy a mi tudásunk nem puffaszt fel, mert kinyilatkoztatás útján szerzett isteni tudás, nem a fejünkben lévő tudás, mert akkor hamarosan mindannyian nagyobb fejre lenne szükségünk, hanem a szívünkben lévő kinyilatkoztatás, és ezt ajándékba kaptuk Istentől. Mit mondott Jézus az ember fiaként? Atyám, a mennyek ura, felfogjátok-e? A mennyek ura? Rendben, de hiszen ő volt az Úr. Ma született meg nektek Krisztus, aki az Úr. És itt azt mondja, hogy atyám, a mennyek ura, és a földnek is, és stb. Köszönöm, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak, mert így tetszett te neked. Minden kinyilatkoztatáson alapul mind a mai napig. Jézus Krisztus, ami Urunk, kinyilatkoztatása. Az egyiknek kinyilatkoztatva, a másiknak elrejtve. Nekünk megvan az az előnyünk, hogy, amint már előzőleg is hangsúlyoztam, minden egyes szót úgy hiszünk, ahogy le van írva. Amikor a mi Urunk az ember fiaként beszél, akkor azt mondja, hogy az Atya nagyobb nálamnál. Amikor eljöttek, hogy tisztelegjenek előtte, és már a megszólítás is elég volt, ő már is kiavította őket, amikor azt mondták, jó mester, ennyi elég is volt. Ő így válaszolt, senki sem jó, csak egyedül Isten. Az emberek ránéztek, és azt gondolták, mi történt most? senki sem jó, csak Isten egyedül, már ennyinél is elintéz bennünket. Igenis, hiszen ő mégis emberi alakban volt, mégis szolgai formát öltött, hiszen neki olyannak kellett lennie, mint te is én, sőt, még a kereszten is mi helyettünk kiáltott fel. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hiszen nem azért lett emberi, hogy itt Istenként megünnepeltesse magát, hanem azért lett emberi, hogy minket embereket megszabadítson a nyomorult helyzetünkből, kiragadjon a halandóságból, elvegye a halálhatalmát, és napvilágra hozza a halhatatlanságot. Hiszen ezen nem rágódunk. Éppen ellenkezőleg örülünk, hogy ez megtörtént. Csak hogy a törvénytudók veszik ezeket a bibliai idézeteket, és még olyan urat is találnak, akinek imádkoznia kellett, hogy az Úr, de viszont az Úrnak nem kell imádkozni, az Urat imádják, de mint emberfia, mint próféta, ugyanis, hogy imádkozott. Csak egy kőhajításnyira ment el, arccal a földre borult és imádkozott. És ez nem volt színjáték, ez nem volt műsor, hanem valóság, ezt elhihetitek nekem. Mert ember volt, úgy érzett, mint ahogy az ember érez, és én hálás vagyok Istennek, hogy húsban jött el. Különben még mindig felülről ítélne meg minket, annélkül, hogy együtt érezhetne velünk. Messziről sem állítom, hogy Isten nem ért meg bennünket, vagy nem érez együtt velünk. Ugyanakkor ezt el akarom mondani nektek, hogy nehezére esett az ő szellemi átfogó lényében beleélje magát a mi helyzetünkben. Aztán jött a törvény a kemény kárhoztatással. Mégis, mióta az Úr emberré lett, szolgai alakot öltött magára, mindenben megkísértetett, ahogy mi is megkísértetünk, hogy hűséges főpap lehessen. De milyen rend szerint szeretném kérdezni tőletek? Áron rendje szerint? Minden bizonnyal nem. Hanem a Melkisédek rendje szerint, vagy után. Melkisédek pedig Sálem királya, akinek nincs sem kezdete, sem vége, és nem is lesz. Amen. Hát nem valami csodálatos ez, tudatában lenni ennek, ez hova tartozik. Végezetül visszatérve a Dániel próféta 7. fejezetében található ége szakaszra. Ott úgy látja a próféta az ég Istenét, mint egy aggastyánt. Csak hogy gondoljátok meg, Isten nem egy nagy tata, Isten szellem, és Istent senki soha nem látta, mert így van megírva többször is a Bibliában, János evangéliumának 1. fejezetében, a János leveleiben, hogy Isten soha senki nem látta. Nos, mi volt ez mégis? Dániel próféta ugyanis azt látta, hogy székek lettek felállítva az ítélethozatalhoz. Elolvastátok-e? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos. El kell olvasni, hogy megértsük, milyen összefüggésben lett mondva és megírva. Látta, hogy székek lettek felállítva, és látta a trónt is. És az van írva, hogy ítéletet tartson. És ezzel összefüggésben úgy látjuk Istent, az Urat, mint egy bírót. Hallottátok-e Branham testvér szavait erről? Éppen utalással a fényfelhőben látott ábrázolással kapcsolatosan, hogy bíróként volt látható, nem mint megváltó, hanem mint bíró, ahogy mondtam. És ilyen csodálatos példákban juttatta kifejezésre is ezeket az eseményeket. Aki elolvassa az Ótestamentumot, talál például olyan megfogalmazásokat, mint ő menedéket adott nekünk szárnyai alatt. Javon lennének Istennek szárnyai, és azt kérdezem tőletek, amennyiben igen, akkor mióta? Ezek mind megfogalmazások, nemrég olvastam egy egész sorozatot, amelyekben Isten így van leírva, minden módon gondoskodott rólunk, és ma is gondoskodik folyamatosan még. De Isten az ő lénye szerint szellem, és az is marad, de megnyilvánulhat, ahogy akar, amikor akar, és ahol akar. És ahogy beleillik az Isten üdvösség határozatába, akkor látjátok abban az összefüggésben, hogy eljött az emberfia, és hatalmat kapott valamennyi népek felett, nyelvek felett, és nemzetek felett. Isten fiaként az volt a feladata, hogy az ő életét, az ő vérét adja miérettünk, hogy ezzel megváltson minket. Mégsem mondhatja senki, emberfia, bocsáss meg a bűneimet. Ez puszta ostobaság lenne. Ilyesmi nem létezik. De ha valaki azt mondja, Isten fia, könyörülj rajtam, bocsáss meg bűneimet, légy irgalmas hozzám, akkor ez nagyon is helyes. Minden mindig a megfelelő helyén. Ezzel pedig szeretnénk befejezni ezt az Istentől érkező szolgálatot, és ma, mint még soha, szívből köszönetet mondani az Úrnak. A Szentírásért, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáért, a Szentírás minden titkának a kinyilatkoztatásáért, és mindazért, ami ezzel kapcsolatos. És nem utolsó sorban az ő szolgának és prófétának, Branham testvérnek a küldetéséért. Mert ezt mindannyian nyíltan beismerjük. Amennyiben Isten nem küldte volna el az ő szolgáját és prófétáját, hogy az ő megbízatásából juttassa el hozzánk az íge üzenetet, és előterjessze nekünk mindezeket a dolgokat, hogy a Szellem által le legyen leplezve előttünk, akkor mi is, mint mindannyian, a sötétben tapogatóztunk volna, és eltévedtünk volna. Nos, nem azok közé tartozunk, akik otthon maradnak, és azt mondják, Isten majd mindent ki fog nyilatkoztatni nekem, ahogy Branham testvérnek is kinyilatkoztatta. Nem, azok közé tartozunk, akik Isten ígének a visszhangja alá kerülünk jönnek. És az íge hihetetése által megerősödünk a hitben, és minden tisztábban és valódibbnak látunk, és a szószoros értelmében világosságból világosságba, ismeretből ismeretbe haladunk, felismerésről felismerésre, amíg végül a hitből eljutunk a látás világába. Hányan örülnek ennek a hétvégének is, hogy Isten egyszerűen szól hozzánk, hogy munkálkodik, és hogy örömöt szerez a szívünkben. Ő iránta, és mindazért, amit tett. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve mindörökké. Amen.